mivel Isten ismeri, édesatyám, teremtetted a világot, a te bölcsességeddel, amelyről tudhatjuk, hogy mindenek előtt teremtetett, te, aki a bölcsességet nem csak magad számára akarod tartogatni, hanem azzal a bölcsességgel, amelyel kormányzod a világot, az benne csodákat, megtapasztalásokat, érintést és a te jelenléted áldásait, azt a bölcsességet szeretnéd adni azoknak, akik ezt kérik tőled. Örökkévaló Isten, sokszor nem a te bölcsességed szerint szeretnék járni, hanem a saját kezünkbe venni dolgainkat, és amikor kétségek, nehézségek gyötörnek bennünket, akkor szeretnéd, hogyha ráfigyelni, miközben mi a saját bölcsességünket, okosságunkat szeretnénk érvényre juttatni. Örökkévaló Isten, tudjuk szent igédből, hogy aki rád hagyatkozik, annak hosszabb lesz és békességesebb az útja. Te az igazat megáldod, megjutalmazod, a balgatak pedig el fog veszni, ahogy te ígérted. Segíts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez juthassunk, a veled való közösségben elmélyedhessünk, és minden tettünkben, cselekedetünkben téged keressünk. Örökkévaló Isten, hagyj fozzukos elérít országunk helyzetét, te látod azt az irányt, amely irány veszélybe üti ezt az országot. Hagyj könyörögjünk, Urunk, vezetőinkért, egyenes parancsod ez. Imádkozzunk azokért, akik feljebb való, hiszen te vagy, aki az ő szívüket meg tudod fordítani, átformálni, és te vagy az, aki békességes időt tudsz adni. Hadd könyörögjünk most az egyházi törvényért, hadd kérjünk, Urunk, azokért, akik megnyomorítottak, hadd kérjünk, Urunk, az emberi jogokért, amelyek a te számodra is olyan fontosak, és azt kéred a tiéidtől is, hogy úgy éljenek ezen a földön, hogy ezt mindig érvényre juttathassuk, juthathassák. Így hagyd tegyük örökkévaló Isten a kezedbe, országunk, népünk, ügyét, hagyd kérjünk közösen gyülekezetünkért. Te vagy az, aki meg tudod mutatni helyünket, feladatunkat, és te vagy az, aki munkálkodásunkon keresztül áldást akarsz a környezet számára üzenni. Hadd kérjünk, Urunk, most az előttünk álló alkalomért áld meg jelenléteddel, hiszen ha nem vagy közöttünk, nincs értelme együtt létünknek. Ki atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mi örökké. Amen. Foglaljunk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 92-es énekünkkel. 92-es ének így kezdődik. Kell, mert az unalom percei múlnak, életünk, mint a folyam árja siet, még ma, míg hívás a hangjuk az Úrnak, elfogad összetört árva szívet. Jézus ma még vár, de úgy alkonyul már, őnek az árnya, kint későre jár. A 92-es éneket énekeljük el a végegyőzetés. kedves gyülekezet, a példabeszédek könyvéből szeretnék egy hosszabb szakaszt elolvasni, amelyet ülve hallgassunk meg. Példabeszédek könyvének harmadik részéből a 17-től 19. versszakig terjedő szakasz, majd pedig a 27. versszaktól a rész végéig terjedő szakasz. Így szól innen az üzenet. Az ő utai gyönyörűséges útak, és minden ösvényei békesség. Életnek fája ez azoknak, akik megragadják, és akik megtartják boldogok. Az Úr bölcsességgel fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel. Ne fogd meg jó téteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak megcselekedése. Ne mondd a te fele barátodnak, menj el, aztán tér meg, és holnap adok, holott nálad van, amit kér. Ne forralj a te fele barátod ellen gonoszt, holott ő együtt ül bátorságosan teleled. Ne háborogj egy emberrel is ok nélkül, ha nem illetett gonoszszal téged. Ne irigykedjél az erőszakos emberre, és neki semmi utát ne válaszd. Mert utálja az Úr az engedetlen, és az igazakkal van az ő titka. Az Úrnak átka van a gonosznak házán, de az igazaknak lakhelyét megáldja. Aki csúfolók, ő megcsúfolja azokat, a szelideknek pedig árt kedvességet. A bölcsek tisztességet örökölnek, a bolondok pedig gyalázatot aratnak. Szeretnék még egyszer egy versszakot külön kiemelni ebből a szakaszból, ez a 32. versszak, mert utálja az Úr az engedetlent, és az igazakkal van az ő titka. Már is fölmerülhet bennünk az a kérdés, hogy hogyan ehhez a kánai mennyegzőben megtörtént csoda, amely sok vallásban úgy szerepel, úgy került be a dogmatikai rendszerben, mintha Máriának különleges szerepe volna abban, amit ott Jézus cselekedett, és ezért kell Máriát különös szeretettel körülvenni hozzá, könyörögni és imádkozni, mert hisz ő az, aki közben járó. Hogyan mindez ahhoz, amit itt Bölcs Salamon gondolatmenetéből hallhattunk, hogyan van ez a kettő összefüggésben, és mit akar ezzel nekünk ma délelőtt Isten üzenni? A kánai mennyegző az első olyan csoda, amit Jézus Krisztus tesz itt a földi pályáján, és mielőtt azt gondolnánk, hogy ő isteni hatalmát használja föl, abban, hogy ez a mindenki által oly jól ismert csoda megvalósulhasson, hogy emlékeztessek Pál apostolnak arra gondolatára, hogy teljesen megüresítette magát Jézus Krisztus, amikor erre a földre jött. Nem élt vissza azzal, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítve teljességgel emberi formát vett föl. Akkor nosza rajta, lehet indulni, és a vizet lehet borrá változtatni, már is megvan az a vállalkozás, ami az ember számára anyagi haszonnal kecsegtethet, gondolnánk mi, és lehet erre a konzekvenciára jutni ebből a szakaszból, vagy lehet másfajta gondolatokra ébredni ennek a kis példázatnak, ennek a megtörtént eseménynek a kapcsán. Én másfajta üzenetet szeretnék kihallani és átadni nektek, összekapcsolva mindazzal, amit Salamon a bölcsességről beszél, mint azzal, amiről Salamon gondolkodik és szeretné átadni nekünk. Van egy apokrif irat, Jézus sírák könyve, amelyben úgy beszél ez a szerző a bölcsességről, mint ami mindenek előtt teremtetett. Egy olyan dologról szól ez, ha egy kicsit elvonatkoztatunk a szavaktól, amely mindenek előtt már megvolt. Nagyon sok kritika éri a Szentírást a tekintetben, hogy Isten azért sújt le az emberiségre, mert ez a nyomorult ember a bölcsességet szeretné magának tudni. Ádám és Éva tragédiáját ki ne ismerné, és hát szívünkben, mikor megkísért a kígyó, arra gondolunk, hogy hát szegények csak szerettek volna bölcsebbek lenni. Olyanok, mint Isten, olyan nagy bűnhez. Jónak és gonosznak tudói, mintha addig nem lett volna az ő számukra nyitva ez az út, és úgy tűnik, mind abból, ami ott le van írva, a Biblia első lapjai, mintha Isten elrejtett volna valamit, amihez semmi köze az embernek. És lehet egy törzsfejlődésen átmenő emberben gondolkodni, aki éppen akkor pottyant le a fáról, vagy bármit el lehet képzelni, akinek nincs lehetősége az isteni bölcsességre, vagy lehet abban gondolkodni, hogy Isten úgy teremtette ezt az embert, hogy megvolt minden lehetősége arra, hogy életét úgy rendezze be, ahogyan Isten neki ajándékozta a Földet, Istennek tetsző módon, bölcsességgel, értelemmel, és Isten úgy alkotta meg, hogy mind erre képes volt. Miről szól tehát a már említett teremtés történet utáni tragédia? Arról az örök problémáról, amely azóta is itt van közöttünk, hogyan lehetne kijátszani az értékeket, hogyan lehetne saját hasznunkra fordítani a dolgokat úgy, hogy abból csak és kizárólag mi profitálhassunk. Isten is, ha lehet, hagyjuk ki belőle. A kánai mennyegző egy olyan történet, amely történet a kezdetekkor áll elénk, és lehet, ha egy picit elvonatkoztatunk a történettől magától, lehet a hívő élet kezdeti szakaszára fókuszálni és gondolni. Elfogy a bor, és egy igen kellemetlen szituációba keveredik a házigazda. Ismertem egy családot, akik nagy lakodalmat szerveztek a fiúknak, meghívták a rokonokat, és a rokonok még mielőtt elkezdődött volna a lagzi, megettek mindent, bepaporták a szatyrokba és táskákba a süteményt, a hús, borzalmas botrány lett belőle, mert azok a vendégek, akik kicsit később érkeztek, azok már nem jutottak semmihez. Át tudjuk talán érezni azt, és meg tudjuk érteni, hogy itt a kellemetlen helyzet az, amikor valaki vendégséget szeret, és ebben a vendégségben levőd, bocsánat a vulgáris kifejezésért, nem tudja ellátni mind azokat, akik pedig meghívattak, akik odajöttek, hogy örüljenek, ki színből, ki szívből, ez lényegtelen, de ott van mindenki, és ugye ilyenkor a gazda szeretné bőséggel ellátni azokat, akik ott vannak. Hiszen örvendezni és vigadni hívta mind azokat, akik jelen vannak. Lehet ezt a történetet, ha Ádám és Éva útján járunk, úgy vizsgálni, hogy azonnal hírét visszük, micsoda botrány. Elfogyott a bor. Hát minek szervez az ilyen ember lakodalmat? Akkor inkább ne hívott volna meg senkit, inkább tartotta volna titokban, hogy a lánya, vagy a férj, vagy a fia megnősül, vagy férjhez megy, és inkább ne hívott volna senkit. Micsoda botrány? Micsoda nyomorúság ez? Hát inkább akkor kevesebbet kellett volna meghívni, kevesebb ember, addig kell nyújtózkodni, tudjuk a közmondásból még a takaróért. Minek teszünk olyat, amivel nem bírunk? Vagy lehet Istenhez fordulni egy ilyen egyszerű és hétköznapi dologgal is. Ott van Jézus, tegyen csodát. El is jut idáig az édesanyja Mária, hogy kér tőle, Uram, elfogyott a bor. Mi közön hozzád? Hallatszik a válasz. Ez megint egy olyan lépcsőfok, amely lépcsőfokon az ember vissza szokott fordulni. Felvágja maga mögött az ajtót, és azt mondja, hogy én ezen a lakodalmon nem kívánok részt venni. Hát és oda kellemetlen dolog ez, inkább elmegyek, hogy ne érezzem a botrányt. Mert olyan rossz érzés lesz átélni mindazt, amivel a gazda fog kínlódni. Lehet azt mondani, hogy Isten nem válaszol. Lehet azt mondani, hogy Isten elrejtette az arcát, ő is csak egy olyan embert küld, ami segítségünkre, aki nem tud segíteni. Jézus is csak magát emelte föl, hirdeti önmagáról, egyébként sehol nem hirdette, csak most mondom, hirdeti önmagáról, hogy ő a messiás. Nekünk ez a mester nem kell. Vagy azt lehet mondani vágyakozó és várakozó szívvel, amit mond nektek, azt tegyétek meg. Meg kell rettenni attól, hogy nincs hirtelen válasz. Isten elfelejtkezett a dolgokról. Isten becsukta az ő szemét és fülét, nincs válasz mindarra, amit az ember, ami az ember gyötri. Isten elment aludni, és nem érdekli őt az ember. Vagy lehet azzal a hittel tovább lépegetni, amit mond nektek, tegyétek meg. Figyeljétek meg, hogy mi az, amit fog mondani. Jézus egy felháborító dolgot mond, töltsétek meg a vödröket vízzel, ami a lábmosásra van oda készítve. Azonnal lehet arra gondolni, hogy ez nem az a fajta csoda, ami nekem tetszik. Hát ha lábmosó vízbe próbál Isten valamit belecsempészni, azt én köszönöm, nem kérek. Hát én abból nem fogok inni. Emlékszem, egyszer gyerek voltam, és az édesapám egy parókián élt, családdal együtt, és ott a testvérek szerettek volna nekünk savanyított káposztát készíteni. És megszerezték a hordót, káposztát és egyebet. És hát éppen az egyik idősebb gazda leúszta a cipőjét, és kezdett lábat mosni, hogy majd most megtapossa a káposztát, és úgy, ahogy ezt is tanulták otthon, majd úgy fogják elkészíteni. Édesapám nagy-nagy szeretettel próbált őt lebeszélni arról, hogy ez megtörténjen, mert hát egy másfajta módját szerette volna a káposztasavanyításnak véghez vinni. Szóval, ha ott ülünk Kánában, a lakodalmi sátorban, és éppen Jézus tölti a lábmosó vödörbe a vizet, lehet, hogy azt fogjuk mondani, hogy nekünk ez nem kell. Micsoda felháborító dolog az, amin keresztül Isten csodát szeretne adni. Vagy lehet továbbra is azt gondolni, amit Mária, aki oly sokszor ingadozik, és oly sokszor nem érti Jézust, sőt ő az egyik motorja annak, hogy Jézus kötözzék meg, és vigyék el, mert bolondságot művel, mert nem érti azt, hogy Jézus miért érkezett erre a földre, de ebben a helyzetben a hit talaján áll, és azt mondja, amit mond, tegyétek meg. Ez az alapvető kérdés, amikor én Istennel össze szeretném kötni az életemet. Lehet, hogy a lábmosó vödörbe szeretne vizet öntetni velem, és arra kér, hogy igyem azt meg, vagy számtalan extrém példa juthat eszünkbe, amit Isten kérhet, De az alapvető kérdés és az alapvető üzenet, mi az, amit Isten elvár tőlem? Amit kér tőletek, azt tegyétek meg. Kánának a jelentése nádat is tartalmaz, nádat is jelent, és talán arra is gondolhatunk ennél a résznél, hogy a megrepett nádat nem töri el Jézus. Ezért jött ő erre a földre. Nem szolgáltatja ki a dolgait, a ügyeit képviselni nem tudó embert, hanem segít rajta. Vagy gondolhatunk arra, Jézus szeretné a messiási bőséget érzékeltetni azokkal, akik oda szeretnének figyelni ő rá. Ha visszatérünk ahhoz az apokrif gondolathoz, amelyet Jézus sírák ír le, hogy a bölcsesség mindenek előtt teremtetett, és arra az igére is gondolni szeretnénk, hogy minden bölcsesség kezdete az Istennek félelme. Talán kezdjük megérteni, mi is a köze egymáshoz ennek a két résznek. És mielőtt azt szeretnénk gondolni, hogy a bölcsesség az mindenek felett való, már is szeretnék emlékeztetni arra, hogy az a Salamon, aki mindenek felett bölcs volt, aki bölcsességet kért az örökkévaló Istentől, és akinek ez úgy megtetszett, hogy a bölcsesség mellé hatalmat is adott, ez a Salamon az élete végén elfordult Istentől, pedig bölcs maradt. Vagy említhetném Dávid fiát, Ammont, aki a bölcs tanács csadók segítségével rontja meg a saját testvérét, mert szeretné megkaparintani a rokonát, mert beteg lesz a szerelemtől, vagy emlékeztetnék szintén Dávid családjából Akitófelre, aki az ő fiának, aki az ő hatalmára tölt ad bölcs tanácsot. Nem mindenek felett való a bölcsesség, csak egyformában mindenek felett való ez. Életnek fáj ez azoknak, akik megragadják, és akik megtartják boldogok. Mert az ő utai gyönyörűséges utak, és minden ösvénye békesség. Van valami olyan dolog az isteni bölcsességben, ami nem világ szerint irányítja a mi lépteinket. Mennyivel jobb mindaz, amit a környezetben látunk? Mennyivel jobb azoknak az élete, akik nem e szerint a törvény szerint rendezik be az életüket? Mennyivel jobb azoknak, akik minden percet kihasználva, minden gazdasági rezdülésre jól reagálva építik be ezeket az életükbe, és lesznek sikeresek ezen a földön. Ez egy olyan fajta bölcsesség, amit Isten szeretne neked adni. Nehogy azt gondolja valaki, hogy arról szeretnék prédikálni ma, hogy legyünk bolondok, és mindig veszítsünk, mindig pazaroljuk el a pénzünket, és mindig hajigáljuk ki az ablakon. Volt egyébként az egyház történelem során olyan, aki ezt így gondolta. És biztos, hogy megszabadult mindattól, ami őt e világhoz kötötte, és élt egy boldog, teljesen tiszta életet, de nem erre szeretnék utalni, hanem valami más az, amit Isten elrejtene a mi gondolatainkban és az ő követésében. Az Úr bölcsességgel fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel. Valami olyasmiről van szó, ami a bölcsesség irodalomban megszemélyesítve van, olyan, mintha egy önálló lény lenne, aki velünk jönne, és szüntelenül tanácsot adnak, olyan, mintha Istennek ez a tulajdonsága hirtelen emberré válna, és ide jönne hozzánk, valami olyasmiről van szó, ami isteni tulajdonság. És ahhoz, hogy mindez a miénk lehessen, ahhoz az a máriai gondolat kell, amit mond, azt megcselekedj, ami még szükséges ehhez, azt mind elmondja Salamon, amikor a ne igék sorakoznak. Olyan, mintha a parancsolatokat hallanám. Olyan, mintha Isten sorolná mindazt, ami nem fér össze azzal az emberrel, aki az ő bölcsessége szerint szeretne élni. Ne fogd meg a jó téteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak megcselekedése. Ide vennék még egy ne parancsolatot. Ne mondd a te fel a barátodnak, menj el, azután térj meg, és holnap adok, holott nálad van, amit kér. Egészen elmegy odáig, itt Salamon, Isten inspirálására, hogy ahhoz, amit kér, aki hozzád fordul, joga van. Még akkor is, hogyha irítál, mert azt gondolod, hogy menjen és végezzen valamit, amiből haszna lesz, vagy egyszerűen azt a gondolatot hallod meg, ami ma a társadalomban elhangzik, csak azt illet meg valamiféle jövedelem, aki dolgozik. Ja, kérem, hogy nincs munka, az egy másik kérdés. Vagy nincs lehetőség arra, hogy valaki dolgozzon, az egy másik kérdés. De csak az kaphat valamit, aki produkálni tudja a munkát. És mindezt úgy állítom be, mintha isteni üzenet lenne. Pedig Isten éppen az ellenkezőjét mondja. Joga van, szinte ezt lehet hallani annak, aki kér. Micsoda bolond dolog ez. Hát ez innentől kezdve talán már nem is érdekel engem. Micsoda bolond dolog ez. Isten megveszett valami hülyeséget, akar velünk lenyeletni. Ja, a kérdés az, amit parancsol, meg akarom-e tenni. Vagy gyorsan elmenekülök Kánából, nehogy annak a botránynak részese legyek. Ja, a kérdés az, hogy várok-e arra, amit ez a jött-ment próféta mond, vagy kimenekülök az ajtón, és azt mondom, én ebből nem kérek. Én ehhez nem adom a nevem. Emlékszem, egyszer tárgyaltam egy gyár igazgatójával egy bizonyos dolog kapcsán, mert szegény embereknek szerettem volna valamit elintézni, és hát visszajött hozzám, hogy ő megkérdezte, hogy mi az, amihez az ő nevét adhatja. Csak akkor segít, ha valami olyan dologhoz adhatja a nevét, amiből lesz valami haszna. Hányszor fordul elő mindez a mi életünkben? Mihez adod a nevedet? Amit parancsol, megteszed? Vagy úgy gondolod, hogy ez már nem fér bele abba, ami az isteni kék, vagy az Isten követésének a pakettjébe belefér? Ne forralj a te fele barátod ellen gonoszt, holott ő együtt ül bátorságosan te veled. Ilyen nehéz dolog mindent lenyelni a fele barátnak, átfordíthatnám mindezt. És lenyelni a piszkálódást, vagy úgy látom, hogy megelőzett engem és az én boldogulásom útjában áll, el kellene őt onnan terelgetni. És olyan jó volna, ha ő nem lenne, mert akkor én előrébb juthatnék. Az a gondolat, amit itt Isten elrejt, akkor vált számomra egészen világossá, amikor József történetével foglalkoztam egyszer hosszasabban, és ugye ő azért az álomért, amit megálmodott, és gyermeki hittel elmondta a környezetnek, állandóan szenvednie kellett. Elmondta, hogy majd meghallol a hold és a csillag, hold a nap és a csillag előtte, és hát még az apja is, aki pedig nagyon szerette őt és kivételezett vele, azt mondta neki, hogy fiam, ne bolondulj meg, hát talán majd anyád és én is meg fogunk hajolni előtte, hát itt képzelsz te. Ez az álom, ami őt kísérte, egész életében nehézséget okozott neki. Csak botrányra jött, és amikor bejut Potifár házába, és feljebb és feljebb kerül, övé az egész ház, és még a feleség is felajánlkozik neki, akkor gondolhatná azt, hogy igen, itt van az állam beteljesülése. Egy érdekes dolgot válaszol. Azt mondja, hogy tehetném én ezt meg azzal, aki jót tesz nekem. Vége az álomnak. Megint jön a börtön. Hiába az álom. Hiába az az elképzelés, amiért eddig ennyit szenvedett. Ott ül valaki előtt, tehát ha az asszony is megnyeri, kezében van az ura is. Lehet hallani a gonosz sutyorgását. De van valami, ami visszatartja őt, ezt nem Isten parancsolta. Ne forralja te fele barátod ellen gonoszt, holott ő együtt ül bátorsággal veled. Utadban van valaki. Isten, mint azt parancsolná, ne forralj ellene gonoszt. Ne irigykedjél az erőszakos emberre, és neki semmi után ne választ. Az Úrnak átka van a gonosznak házán, de az igaznak lakhelyét megáldja. Igen, lehet várni arra, amit Isten mond. És valami olyan áldásban lesz részed, ami a botrányt felülírja. Én azt gondolom, hogy ott Kánában kezdett egy botrány körvonalazódni, mint ahogy erről beszéltem. És egyszer csak ezt a botrányt, ami az ember torkát szorítja, ami az ember félelmét növeli, egyszer csak Isten elfújja. A bölcsek tisztességet örökölnek, a bolondok pedig gyalázatot harapnak. Most hagytam utolsó gondolatként, amit szeretnék a szívetekre fejezni, mert utálja az Úr az engedetlent, és az igazakkal van az ő titka. Mi más adhatnék ma át, nekem ezt üzente ez a két történet. Az igazakkal van az ő titka. Olyan titok ez, ami nem válik minden esetben nyilvánvalóvá. Egy biztos, hogy sokan próbálják ostromolni a te életedet, de kudarcot vallanak. Sokan próbálják eldáncsolni a lépteidet, de kudarcot vallanak. Nem azt jelenti ez, hogy nem próbálják meg. Nem azt jelenti ez, hogy nem botlasz meg. Nem azt jelenti ez, hogy nem lesz nehéz az életed. De azt tudhatod, az Úr utálja az engedetlent, és az igazakkal van az ő titka. Amen.